különben lábán tagba szakadt ember volt. Sűrű szürke haja előbudjant a nyakvédő alól. Térdigérő köntösének övében korbács és kés látszott, és szűk ujja szabadon hagyta az inasan vastageres alsó kart. Karját épp úgy, mint izmos combját, feketéből szürkülő szőrzet borította, széles, meleg, szintén szőrös kéz ült a végén, egy pénzét őrző, komoran földi gondolatok közé zárt ember keze, egy igazi agyaktuskójé, amint Jákob gondolta. Amellett a bácsi tulajdonképp szép is lehetett volna arcra, sűrű bokros, még egészen fekete szemöldökével, homlokával, egyvonalba futó húsos orrával és szakálában rejtőző teli ajkával. Rákhel kétségkívül tőle örökölte szemét. Jákob a ráismerés, a meghatottság, a féltékenység vegyes érzésével állapította ezt meg, amivel az ember néki drága életjelenségek családi eredését és természetrajzát veszi tudomásul. Boldog tudás, mely így jelenségek belső titkaiba segít hatolni, s mint egy mögéjük kerülni, viszont azonban bizonyos módon bántó is, úgyhogy viszonyunk az eféle előképek viselőihez sajátságosan mély hódolatból és ellenérzésből tevődik össze. Lábán így szólt: légy üdvös hát, és kövess engem, idegen, aki hinni akarom, joggal nevezed magad öcsémnek. Elfért egykor házunkban Eliézer, s akadt szalma és abrak 10 tevéjének. Elférsz hát te is, és akad abrak tevédnek, amely úgy látszik egyetlen állatod. Ajándékokat tehát nem adott veled anyád, aranyat, ruhákat és fűszerszámokat vagy effélét. Adott bőségesen, biztosíthatlak, felelte Jákob. Majd meghallod, miért nincs semmim, ha megmostam lábamat és ettem egy falatot. Szándékosan beszélt igényesen, hogy őrizze tekintélyét az agyaktuskó előtt. Az valóban csodálkozott ekkora önbizalmon, mely így nagy szegénységgel párosul. Azután nem beszéltek többé, amíg lábán birtokához nem értek, ahol az idegen pásztorok elváltak tőlük, hogy tovább tereljék nyájaikat a város felé, miközben Jákob segített a bácsinak juhait az agyak karámokba bezsúfolni, melyeket a ragadozók ellen védelmül nátfonattal magasítottak. A ház tetejéről 3 nő nézte őket. Az egyik Rákhel volt, a másik Lábán felesége, és a harmadik Lea, a nagyobbik lány, aki kancsalított. A ház, mint általában az egész telep, mert a lakóházakat még néhány nátkunyhó és méhkasszerűen épített csűrféle vette körül, nagy hatással volt Jákobra, a sátorlakóra, aki természetesen útközben a városokban lényegesen szebb házakat látott, és aki nem is óhajtott a csodálkozását észrevétetni. Sőt, nyomban ócsárolni kezdte a házat, a falétrát, amely kívülről a tetőre vitt. Néhány odavetett szóval rossznak ítélte, és úgy vélte, téglalépcsővel kellene pótolni, az egész házat átvakolni, és a földszinti ablaknyílásokat faráccsal ellátni. Van lépcső az udvar felől, mondta Lábán. Nekem így is jó a házam. Ne mondd azt, szólt Jákob. Ha az ember kevéssel megelégszik, akkor Isten sem szán neki sokat, és elvonja tőle áldást osztó kezét. Hány juha van az én bácsikámnak? 80, válaszolta a gazda. És kecskéje? 30 körül. Szarvasmarhája semmi? Lábán ingerülte mutatott szakálával egy agyag és nátkaliba felé, amely nyilván marha istáló volt, számot azonban nem mondott. Többnek kell lenni, mondta Jákob. Minden nemű marhából többnek. Lábán pedig sötét, de a sötétség mögött kíváncsian vizsgáló pillantást vetett rá. Aztán a ház felé fordultak. A vacsora. Néhány magas jegenye, egyiknek kérgét véges végig fölhasította a villám, meredt a ház fölé, egy durva és meglehetősen szerény terjedelmű, kissé már málladozó agyagtégla építmény fölé, amelynek azonban levegős felső része bizonyos építészeti bájt adott. Mert a földdel fedett és kis nádházikókkal ellátott tető csak részben, középen és a sarkokon nyugodott falazaton, közben pedig falpilléreken. Helyesebb volna több tetőről beszélni, mert a ház középen is nyitott volt. Négy szárnya négy szöget alkotott, amely kicsi udvart fogott körül. Néhány döngölt agyagból való lépcső vitt a pálmafa kapuhoz. A két-három iparos rabszolga, egy fazekas meg egy pék, aki kiskemencébe belső falához árpatésztát csattogtatott, dolgozott a gazdasági épületek közt az udvaron, amelyen a bácsi és öccse áthaladtak. Egy ágyékkötős cseléd lány vizet vitt. A legközelebbi csatornából merítette a bél vizes árokból, amely lábán körülkerített árpa és szezám fűföldjét öntözte, és amely viszont vizét egy másikból, az Ellil csatornából kapta. A bél vizes árok egy városi kereskedőjé volt, az ásatta, és lábántól a víz használatáért súlyos olaj, gabona és gyapjú részesedés járt neki. A szántón túl a nyílt puszta hullámzott tova, messze a látóhatárig, honnan a háráni holttemplom lépcsős tornya magasodott föl. A tetőről leszálló nők az urat és vendégét a pitvarban várták, amelybe egyenesen a ház ajtaján át lehetett lépni, s melynek agyagpadlójába nagy gabonazúzó mozsár volt mélyítve. Hadina, Lábán felesége, eléggé jelentéktelen matróna volt, nyakán láncot viselt tarka kövekből, s fejére simuló főkötőjén lecsüngő kendőt, mely elfedte haját. Arckifejezésének kedélytelensége férjére emlékeztetett, csupán száj elvonása volt inkább keserű, mint savanyú. Fiai nem voltak, s részben talán itt kereshetjük Lábán komorságának nyitját. Később megtudta Jákob, hogy házasságuk elején volt egy fiacskájuk, de a ház építése alkalmával föláldozták, mégpedig lámpákkal és tálakkal egyetemben agyagkorsóba téve, elevenen az alapzatba helyezték, hogy ebben a házra és gazdagságra áldást és virulást igézzenek. Ám az áldozat nem csak semmi különös áldást nem hozott, hanem Hadina ezóta képtelennek bizonyult rá, hogy fiú gyermeknek adjon életet. Ami Leát illeti, semmivel sem volt kevésbé jó formájú, mint Rákhel, sőt, inkább még nagyobb s derekabb, mindamellett példaképe lehetett volna annak a sajátságos értékvesztésnek, amelyet még oly hibátlan termet is a csúnya arc által szenved. Rendkívül dús, hamvas színű haja felül kis sapkával fedve, nehéz konyba csavarva csüngött nyakszirtjére. Zöldes szürke szeme viszont búsan kancsalított alá a hosszú és vörös orr mentén, s vörös volt ótvaros szemhéja, valamint a keze, melyet épp úgy próbált dugdosni, mint elferdült tekintetét szemének, amely fölé szégyenlős méltósággal sütötte folytonosan pilláit. Itt van íme a rút, hold, meg a szép, gondolta Jákob a nővéreket szemlélve. Mégis, míg a kövezett kis udvaron áthaladtak, melynek közepén áldozókő állt, Leához beszélt, és nem Rákelhoz. De az csak sajnálkozva csettingetett, mint előbb a pásztorok a mezőn, úgy látszott tolmács közvetítését ígérte, kinek Kanánita nevét ismételten kimondta, Abcsébának hívták, a házhoz tartozott, mint kitűnt, ugyanaz volt, aki előbb a külső udvaron lepényt sütött. Mert ez szolgálta ki Jákobot vízzel, lába és keze megmosására, Miután a téglalépcsőn, amely a tetőre vitt tovább, a nyílt felső szobába értek, ahol ebédelni szoktak, és elmondotta, hogy egy Urusálim uradalma alá tartozó faluban született, szülei nyomorúságukban eladták rabszolgának, s 20 sékeles állandó áron, amely nyilván mérsékelt önbecsülésének okozója volt, mert sok kézen megfordult. Az emberke kicsiny volt, őszülőhajú és lapos mellű, de ügyes beszédű, és minden mondatot, amit Jákob kiejtett, nyomban átfordított az itteni nyelvre, azután épp oly gyorsan és folyékonyan tolmácsolta a választ is. Hosszú, keskeny helyiségben telepedtek le, nagyon kellemes, levegős tartózkodó helyen. A tetőtartó pillérek között egyfelől a sötétedő pusztára, másfelől a macskaköves, fatornácos és színes szövetekkel beakasztott belső udvar békés négyszögére lehetett látni. Esteledett. Az ágyék kötős lány, aki a vizet vitte, most tüzet hozott a kemencéből és meggyújtotta a három lábon álló agyaglámpákat. Aztán Absbévával föltállalta az érkeket, egy fazék sűrű szezámolajjal készített lisztpépet, pappazu, pappazu, ismételte Rákel gyermekes ujjongással, miközben élvezettel és mulatságos módon forgatta nyelvecskéjét ajka közt és tapsikolt. Még meleg árpalepényt, retket, uborkát, pálmabimbót, s inni kecsketejet és csatornavizet, amely a tető oszlopok egyikén nagy agyag amforában volt. A helyiség külső falánál ugyancsak agyagból, két szekrény állott mindenféle réz csészékkel, habaró edényekkel, serlegekkel és egy kézi malommal megrakva. A család különféleképp szabotrend nélkül ült asztalhoz egy alacsony, marhabőrrel bevont lap köré. Lábán és felesége egymás mellett kuporogtak egy nyugvó ágyon, a lányok maguk aláhúzott lábbal ültek vánkosos nád ülőkéken, és Jákobnak támlátlan szétjutott tarkára festett agyagból, amely előtt ugyanilyen zsámoly támasztotta lábát. A pappazu mellé két tehénszarvból készült kanalat adtak, amelyeket felváltva használtak olyan formán, hogy aki az egyikkel merített, azonnal megtöltötte ismét a fazékból a szomszédja részére, és továbbadta neki a kanalat. Jákob, aki Rákhel mellett ült, mindannyiszor olyan puposra töltötte a kanalat, hogy a lány fölkacagott. Lea látta ezt, és bandzsítása sötét gonddá fokozódott. Evés alatt semmi érdekeset nem beszéltek, csupán oly dolgokról, amelyek közvetlenül a táplálkozásra vonatkoztak. Hadina ilyesféleképp szólt lábánhoz. Egyél, uram, minden a tiéd. Vagy ezt mondta Jákobnak. Láss neki, idegen, vidítsd meg fáradt lelkedet. Avagy a szülők egyike szólt a lányok egyikéhez. Úgy látom, mindent eleszel a többiek elől. Jó lesz, ha fékezed falánkságodat, mert különben labártú boszorkány fölfordítja a gyomorodat, és okádni fogsz. Abtséba nem mulasztotta el, hogy ezeket az apróságokat is pontosan lefordítsa Jákobnak, és ez már az itteniek nyelvén vett részt a társalgásban, ilyen formán szólva lábánhoz. Egyél, atyám és testvérem, minden a tiéd, vagy Rákelhoz. Láss neki, nővérem, vidítsd meg lelkedet. Abtséba meg a kötős lány az urasággal egyidejűleg fogyasztották el estebédjüket, fölszolgálás közben és megszakításokkal. Időről időre a földre kuporodva, hogy gyorsan bekebelezzenek egy retket, és egy csészéből felváltva kecsketejet hörpöljenek hozzá. A lány, akit Iltaninak hínak, gyakran 10 ujjhegyével söpörte le a morzsákat lógó melléről. Amikor vége volt a vacsorának, lábán megparancsolta, hogy hozzanak részegítő italt neki és vendégének. Abtséba börtömlőben becipelte az erjesztett gabonasört, és amikor két serleget megtöltöttek, szalmaszálat dugva belé, mert az ital tetején sok gabonaszem úszkált. A nők visszavonultak a férfiaktól, miután lábán mindegyiknek futólag fejére tette kezét. Jákobtól is elbúcsúztak éjszakára, s mikor Rákhel elébe lépett. Még egyszer belenézett szemei barátságos éjébe, s szája fehér, távolálló fogait látta, miközben a lány így szólt: sok pappazut, kanálszám, púposan! Ábrahám ősatya, tiéd az enyém, felelte Jákob, mint egy magyarázatul, és egyik mutató ujját ismét keresztbe tette a másik hegyén, s bólogattak, mint előbb a mezőn, míg az anya kesernyésen mosolygott. Lea orra mentén bandzsított rájuk, és az atya arca borúsan pislogó bénulásba dermedt. Azután bácsi és öccse egyedül maradt a szellős emeleti szobában, és csak Abszéba ült tovább is mellettük a földön, kifulva a szolgálattevésben, és tekintetét felváltva függesztette kettőjük ajkára. Jákob és lábán egyességet kötnek. Szólj hát, vendég, mondott a házi úr, miután ivott, és tárt föl életet körülményeit. Erre Jákob kimerítően elmesélte minden dolgát az igazsághoz híven és pontosan, úgy, ahogy történt. Legfeljebb Elifázzal való találkozását a szökés után szépítette kissé. Noha itt is a nyilvánvaló tényeknek, külső mezítelenségeknek és nincstelenségének kényszere folytán lényegében tiszteletben tartotta az igazságot. Időről időre, ha már elegendő, de még áttekinthető mennyiségű anyagot szolgáltatott, megállt a beszédben és kézmozdulatot tett Abszéba felé. A szolga lefordította szavait. És lábán, aki az elbeszélés alatt sok sört ivott, komor pislogással hallgatta és néha megbiccentette fejét. Jákob tárgyilagosan beszélt. Nem ítélte sem jónak, sem rossznak azt, ami köztes Ézsau és a szülők közt történt. Nyíltan és istenfélően vallott, mert mindez végeredményben a nagy és döntő tényben csúcsosodott ki, amely akárhogyan jött is létre, minden esetre teljes fontosságában fennállott, és pillanatnyi mezítelenségét és nincstelenségét megfosztotta minden magasabb valószerűségtől, abban a tényben tudnillik, hogy ő és senki más az áldás hordozója. Lábán elnehezedett hunyorgással hallgatta őt. A szalmaszálon keresztül már olyan sok bódító italt szívott magába, hogy arca a fogyó holdhoz hasonlított, ha a baljóslatú késői alkonytűzben útjára emelkedik és teste fölpüffett, amiért is megoldotta övét, leeresztette válláról köpenyét, és egyingben ült, nehéz izmú karját keresztbe fonva félmeztelen, húsos, sötét-szürke fürtű mellén. Lomhán előre esve kerek háttal kuporgott a nyugvó ágyon, s mint a gyakorlati üzleti gondolkodásban jártas férfiú, viszont kérdéseket tett a tisztesség felől, melyel társa dicsekedett, s melyet túlságosan nagyra tartani a maga részéről óvakodott. Sőt, szándékosan kétségbe vonta. Ez a tisztesség nem volt kifogástalan. Bizonyos, Jákob untig hangsúlyozta, végeredményben Ézsau volt az átokra számva, és testvérén nyugodott az áldás. De tekintve azt a módot, ahogyan elnyerte, ebben az áldással is együtt járt némi átok, mely előbb-utóbb bizonyára hatni fog. Ismerni kell az isteneket. Egyik olyan, mint a másik. Akár az itteniekről van szó, akikkel Lábánnak természetesen jó viszonyt kellett tartania, akár az Izsák törzsének névtelen vagy határozatlanul megnevezett istenéről, akiről tudott, és akit feltételesen ugyancsak elismert. Az istenek akarták és tűrték, hogy megtörténjék, de maga a bűn az emberé volt. Azt az értéket, amelyre Jákob hivatkozott, bűn terhelte, és kérdés, ki lesz áldozata. Jákob bizonygatta, hogy ő teljesen mentes és tiszta tőle. Alig tett valamit, hanem engedte, hogy történjék, aminek történnie kell, és ezt is csak súlyos belső ellenkezés után. Legfeljebb az erélyes Rebekát terheli bűn, aki mindent eligazított. Az én fejemen legyen az átok, mondotta, minden esetre csak biztonság kedvéért, ha tudnélik az atya megtudná csalást. De a szó általában a vállalkozáshoz való viszonyát, felelősségét fejezte ki, amelyet magára vett, s őt, a gyermeket anyailag távol tartotta a bűntől. Igen, anyailag, mondotta lábán. A sörtől elfúlva lélegzett száján át, s felső teste ferdén előre nehezedett. Fölegyenesedett, erre megingott, és másik oldalára löttyent. Anyailag, anya és szülő módjára, Isten módjára. Szülők és istenek ugyanazon kétértelmű módon áldották meg kedveseiket. Áldásuk erő volt, és erőből eredt, mert a szeretet is csupa erő, és istenek és szülők szeretetéből erős élettel áldották meg kedveseiket, szerencsében és átokban erős élettel. Így állt a dolog, és így állt az áldás dolga. Az ér fejemen legyen az átok, ez csak szép szó és anyai locsogás, mely nem tudja, hogy a szeretet erő, és az áldás erő, és az élet erő, és semmi több. Rebeka mégiscsak asszonyállat volt, és ő Jákob, az áldott fejű az, akinek tulajdonát terhelte a csalás ősbűne. Te leszel az áldozat, mondta lábán nehéz nyelvvel és nehéz karjával, nehéz kezével öcsére mutatott. Csaltál, és meg fogsz csalatni. Abcséba, mozgasd a pofád, és fordítsd le ezt. Nyomorult hús sékelért vásároltalak, és a horkolsz, ahelyett, hogy tolmácsolnál, alsó ajkadik földbe ásatlak egy hétre, te kakukfió. Hó, pöly, mondta Jákob, és kiköpött. Megátkozz engem, atyám és testvérem. Mit gondolsz végeredményben? Csontod és tested vagyok, vagy sem? Az vagy, felelte lábán, idáig rendben volna. Híven beszéltél Rebekáról és Izsákról és Ézsauról, a vörösről, és te Jákob vagy, testvérem fia, ez már bizonyos. Jöjj kevlemre! Adataid alapján azonban most meg kell vizsgálni a tény álladékot, és következtetéseket kell vonni belőle rád és rám nézve a gazdasági élet törvényei szerint. Én meg vagyok győződve elbeszélésed igazságáról, de semmi okom csodálni őszintességedet, mert helyzeted megvilágítására nem igen tehettél mást, mint hogy őszinte vagy. Az tehát nem áll, amit előbb mondtál, hogy a Rebeka azért küld, hogy figyelmet tanúsítson irántam. Inkább azért nem maradhattál otthon, mert Ézsau részéről veszély fenyegette életedet a magad és anyád tettei miatt, amelyeknek eredményét nem akarom tagadni, de egyelőre csak mezítelen koldussá tettek.